Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Mindörökké, ámen. Köszöntöm a társaságot. Szaladunk akkor tovább, változunk tovább a témánkban. A negyedik lakás leges legvégén járunk. Ez olyannyira reményteljes ez a vége, hogy elvileg, de hát én már nem merek megírni semmit, de elvileg máma, az ötödik lakás elején fogjuk magunkat találni. Fantasztikus dolgok közepette. Na, és ehhez akkor már is vágjunk bele. Ugye, negyedik lakásban mondtuk, sok a téma, sok kérdést érint Teréz, összehasonlította Istennek az örömét a földi örömökkel, nem mondta azt, hogy a földi örömök rosszak, hogy azokat el kell utasítani, csak ez a lélek a negyedik lakásban már látja azt a különbséget, amit Istennek az öröme ad, ahhoz képest, amit a föld tud adni, és ez nem arról szól, hogy a földi örömöket el kell vetnünk, hanem hogy pontosan a földi örömök megélhetővé, és valóban kiteljesítővé válnak számunkra, ha ismerjük azt az örömet is, amit az Istennel való kapcsolat tud nekünk nyújtani. A harmadik fejezetben, a tizedik pontban Teréz ad nekünk egy ilyen kis óvatosságra intő kis meghívást. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon óvakodjék az olyan alkalmaktól ez a lélek, amikor megsérthetné Istent. A lélek ugyanis itt még nem felnőtt, hanem csak olyan, mint egy csecsemő. Teréz itt megint egy kicsit óvatosságra int bennünket, tehát azt mondja, hogy jól van, haladunk, nagyon haladunk előre, de azért sose legyünk könnyelműek, csak óvatosan haladjunk azért előre. Egyébként ő ezt a hetedik lakás végéig ismételgetni fogja valamilyen szinten, hogy mindig nagyon fontos a vigyázat, tehát mindig nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy el ne bízzuk magunkat, nehogy azt mondjuk, hogy jó, hát én már negyedik lakásba járok, én nagy baj már nem érhet. Nem, hát érhet nagy baj, hogyha elbizakodom, hogyha a lelki haladásom miatt, és ezt Teréz majd mindjárt fogja mondani, rám köszönt valami gőgféleség, és akkor itt ugye visszatér egy picit majd a harmadik lakás témája, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy érezzük a lelki haladásunkat. No de, hogyha ezért bennünk megfogalmazódik valami olyasmi, hogy ha-ha, én haladok, de az ott az a valaki, az ott nem úgy halad, mint én, ő nem olyan szent, mint én, ő nem olyan összeszedett, mint én, ő nem úgy van a negyedik lakásban, mint én, ő valószínű még a mínusz kettesbe sincs hozzám képest. Na, ha ez bejön, akkor itt Teréz már is azt mondja, hogy gyerekek, baj van. Tehát ilyenkor baj van, de ezt mindjárt mondja tovább. Tehát sose legyünk könnyelműek, csak óvatosan haladjunk előre, hiszen most tanulunk kilépni a gyerekcipőből, akkor itt a pótszékre szükség lesz valószínűleg. Pótszék, ott is van. Ádámkám, ott is van egy szék, itt is van, páholyba is van. Itt a kakasülőn is van, mindenhol, zenekari járokban, mindenhol. Ha? Hogy? Emeld, hát az árok ott alatta van. Jó. Nyugodtan, hadd szellőzön ez az. Jó. Tehát, Teréz azt mondja nekünk, hogy csak óvatosan, hiszen most tanulunk kilépni a gyerekcipőből. Most hagyjuk ott a lelkiéleti gyerek dolgainkat, szépen óvatosan haladjunk. Mert azért is ránk fér az óvatosság, és most ez egy következő téma, ami majd az ötödik lakásban még hangsúlyosabban elő fog jönni, de itt már most Teréz ezt megpendíti. Azt mondja, a gonosz szellem, na, mit csinál? Sokkal nagyobb erővel támadja az ilyen lelket. Végre valahára, mert a gonosz lélek támadásával egy ideje már nem találkoztunk, a harmadik lakásban meg pláne nem. Emlékszünk miért? Emlékszünk, hogy a harmadik lakásos képmutató, fölszínesen vallásos emberkét, aki ugye éli a maga vallását, de a szeretetet azt nem, azt a valakit nem kísérti a sátán. Mert a sátán cégébe beszállít alvállalkozója néki, mert és a sátánnak sokkal nagyobb érdeke az, emlékszünk erre, hogy valaki fölszínesen vallásos és képmutató legyen, mint az, hogy egyáltalán ne legyen vallásos. A sátán érdeke, hogy mi vallásosak legyünk. Ő ezen van, de hogyan legyünk vallásosak? Úgy, hogy csak a felszínen maradunk, csak betartjuk a törvényeket, de közben elítéljük azokat, akik nem olyanok, mint mi. Erre mondtuk, erre a hozzáállásra, hogy ez a világot taszítja. És hogyha a sátánnak az a célja, hogy Jézustól a világot eltaszítsa, akkor ez nem ilyen csúnya gonoszságok és kísértések formájában fogja megtenni, hanem ezt úgy fogja megtenni, hogy rá fog bennünket venni arra, hogy legyünk vallásosak, járjunk templomba, csináljuk, tartsuk be a törvényt, de csak ennyi legyen a lelki életünk, ennyi legyen a hit életünk, mert ez bennünk úgy is kialakítja azt a gőgöt, ami aztán taszítóvá válik a világ számára, és a sátán ezt az emberkét nem fogja kísérteni, mert hát nem kell őt kísérteni, hát jó helyen van. Ő az én cégembe dolgozik be, nekem dolgozik, az én pályámon játszik a fölszínesen vallásos ember. Sokkal nagyobb tömegeket taszít el Krisztustól, mint esetleg egy nem hívő ember. Látjuk? Nagyon-nagyon fontos ezt látni, hogy a sátánnak a kísértése, ha van, akkor az jó jel tud lenni az életünkben. Mert akkor ez azt jelenti, hogy nem vagyunk az övéi, hogy ő még kapar utánunk. Próbálkozik, szerencsétlen, de nem sikerül neki. Ezért mondja Teréz itt a negyedik lakásban, hogy ezt a lelket, aki már a harmadik lakás képmutatásából kijött, aki számára a hit immáron nem csak betartandó törvényeket jelent, hanem kezd megnyílni erre a gyönyörű párkapcsolatra, ami az Istennel való kapcsolat, az már veszélyes egy csomó emberre, így írja Teréz. Ezek ugyanis nagy kárt tudnak neki, a sátánnak okozni azzal, hogy másokat is magukkal visznek, azaz ezek a lelkek vonzanak, és képesek rá, hogy nagy hasznot hajtsanak Isten egyházának. A negyedik lakásos lélek, aki már ezt a kapcsolatot kezdi egyre kölcsönösebben élni Istennel, az már egyre kevésbé taszít, az már mit fog csinálni, és ez a sátán legnagyobb félelme, elkezd csupán az életével, nem a nagy beszédeivel, nem a nagy prédikációival, csupán az életével elkezd vonzani. És a sátánnak ez a legnagyobb félelme, hogy ez a keresztény, ahova megy, ez vonzza az embereket anélkül, hogy megszólalna. Lejön az arcáról az, hogy neki van valakije. És az ötödik lakásban ezt a témát ki fogjuk fejteni, mert a kármelita misztikusoknál az evangelizáció ez. Ez a vonzás. Az evangelizáció náluk nem a nagy csinadratta, nem a nagy rendezvény, nem a nagy erőfitoktatás, nem a körmenet, nem a... Nem. Náluk nem. Ez a vonzás. Hogy megy a keresztény ember az utcán, éli az életét, és egyszerűen sugárzik. Erről fogunk majd tanulni, de Teréz ezt már most megpendíti ezt a témát, és azt mondja, hogy ezek a lelkek nagyon veszélyesek a sátánnak, mert mit csinálnak? Csomó embert visznek magukkal, vonzanak másokat, és nagy hasznot hajtanak Isten egyházának, ezért a sátán nagyon elkezdi őket kísérteni. Mert a sátán félelme nem az, hogy jaj, hogy valaki templomba jár, hogy valaki jónik áldozik. Ez az, hogy még jó is jöhet nekem az ilyen. Mert szépen elalszik a felszínes vallásosságba, és akkor majd közben elítél másokat, és ezzel az én pályámon fog játszani. A sátánnak nem ez a félelme, hogy mi vallásosak vagyunk. Az a félelme, hogy megnyílunk az Istennel való kapcsolatnak, megnyílünk az Istennel való kapcsolatra, erre a romantikus, bensőséges kapcsolatra, így éljük a vallásos életünket is, tehát, hogy ezzel a kapcsolattal, ezért a kapcsolatért járunk a templomba, élünk a szentségekkel, járunk a közösségbe, stb. És ez, mivel már vonz, ez a sátán számára elviselhetetlen. És ezért meg fog tenni mindent, hogy ne legyünk vonzóak. Hogy megálljunk ezen az úton, hogy visszaforduljunk ezen az úton. Tehát visszatér a kísértés. A harmadik lakásban nem volt kísértés, a negyedik lakásban újra van kísértés, de ez egyáltalán nem baj. A 11. pontban megint van itt egy utalás a harmadik lakásra. Érdekes, Teréz mielőtt átvád az ötödikre, a negyedikből, megint tesz egy utalás a harmadik lakásnak a veszélyeire. Ez egy ilyen meteorit, ami becsapott ide a negyedik lakásba a harmadikból, így írja. Ti nővérek, szabadok vagytok ezektől a veszélyektől, amennyire meg tudjuk ítélni, de a gőgtől és hiúságtól szabadítson meg benneteket Isten, és attól, hogy az ördög utánozni akarja ezeket a kegyelmeket, amely felismerhető abból, hogy nem ezek a hatásai, hanem pontosan az ellenkezője. Emlékszünk, az imádságról szólva a negyedik lakásban mondtuk, hogy Teréznél az a legfontosabb, hogy az ember megállapítsa magán, hogy milyen hatásai vannak az életemben az imádságnak. Tehát, hogy milyen az én ima életem, azaz, milyen az én Isten kapcsolatom minősége, az Teréznél az ő kritériumrendszere szerint. Nem ott derül ki, hogy milyen vallásos pozitúrában és vallásos szavakat kiejtve ülök az oltár előtt, vagy a tabernákulum előtt, vagy bárhol, hanem számára ott derül ki az Isten kapcsolatom milyen, hogy az imádság után ez hogyan jelenik meg az életemben. Milyen hatások által jelenik meg az életemben. Keresünk még egy helyet. Hűha! Jó az úgy? Itt is lehet, ide is. És akkor így telik a lépcső. Ez az. Köszönjük szépen. Nagyon jó.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen foglaljon helyet. Szuper. Tehát, Teréznél itt van a kritérium. Nem az a kritérium neki, hogy milyen vallásosnak tűnünk, milyen az imádságunknak a külső megjelenése, hanem az, hogy az imádság után milyen emberek vagyunk. Hogy nyilvánul meg ez az életünkben? És akkor erre mondja ő, hogy ha nem ezek a hatások jelennek meg bennünk, amit ugye láttunk, ugye a szabadság, az a rugalmasság, hogy nem vagyok már egoista, nem csak úgy jó minden, ahogy én gondolom, hanem meg tudok nyílni a másiknak a véleményére, másiknak az akaratára is. Ha nem ez jelenik meg, akkor nagyon valószínű, hogy én valami önállításban vagyok, és nem az Istennel való kapcsolatban. És ugye ebből megjelenik a gőg és a hiúság. Ezért mondom, hogy ez egy meteor a harmadik lakásból, hogy mielőtt a negyedikből átlépünk az ötödikbe, vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e megint csak a lelkéleti fejlődésünk miatt valami fajta ilyen nagyon ilyen kis szofisztikált, ilyen nehezen észrevehető gőg, nehogy beférkőzzön megint csak az életünkbe, mondván azt, hogy hát én azért már jobban tovább tartok a lelki életbe, mint az a valaki, az nagyon le van maradva. Hozzám képest a lábam nyomában nem jön. Na szóval, tehát, hogyha valakinél ez van, és ez már nem azt mondja, hogy én vagyok az ember, a másik nem is ember, hanem az, hogy csak annyit, hogy én lelkibb ember vagyok, mint ő. Na, ez megint akkor visszaesünk a harmadik lakásnak, a milliójébe, mert aki előre van a lelki életbe, az nem azt fogja mondani, hogy na én előrébb vagyok, és ez milyen jó, hanem azt, hogy aki le van maradva, ahhoz én valószínű lehet küldetve vagyok, hogy segítsek neki. Dőhú! Ezt fogja látni, aki előre jár. Nem az, hogy jaj, de jó, lehagytam mindenkit, ott jönnek, ó, de le vannak maradva egyek. Nem ezt fogja mondani, hanem azt, hogy ja, akik le vannak maradva, és megállapítottam alázattal, hogy valaki le van maradva hozzám képest, mert ez meg lehet állapítani, de ebből nem azt következik, hogy én akkor megyek előre, és mindenkit lehagyok, hanem hogy segítek azoknak, akik le vannak maradva. Ez lesz majd a küldetés. Ez is majd a többi lakásban majd elő fog jönni. Tehát megint csak ez az önvizsgálat, a fontos. Hiába a kívülről mutatott imádság és jámborság, ha a hatások nem ezek. Nem jó hatásai vannak az életemben, nem változást szül az életemben, hanem ha gőg és hiúság és rugalmatlanság származik belőle, akkor meg kell magam vizsgálni, hogy nem-e visszaestem a harmadik lakásba. Na most, testvéreim, az Úrban az utolsó két pont ebben a lakásban, ez egy roppant vicces. Tehát ez egy ilyen humoros pontok következnek. Nagyon-nagyon-nagyon mély tanítást tartalmaznak, de hogy Teréz maga megfogalmazza, az igen-igen aranyos és humoros. következőről beszél itt, egy olyan fajta veszélyről beszél, és megint csak köthető ez egy picit a harmadik lakáshoz, hogy valaki ilyen túlságosan spirituális, és ilyen olyan lelki ember lesz, hogy már látszólag már nem is él két lábbal ezen a földön, hanem ő már csak a lelkieknek él, ő már csak szemlélődik, őt a földi dolgok nem érdekli, két lábbal tapossa a mocskos csúnya földi dolgokat, minden kis ilyen elalvásszerű állapotot már elragadtatásnak érez, minden gondolatban megfogalmazott szót már Isten kinyilatkoztatásának érez, minden álomképet látomásnak érez. Ezek a fajta túlságosan spirituális emberek, amire lehet, hogy egyes szakemberek azt mondanák, hogy vallásos neurózis, de mi most ezt nem mondjuk erre, hanem azt mondjuk, hogy ilyen nagyon spirituális, ilyen túlságosan a fejüket a felhők között tartó emberek, akik nem élnek két lábbal ezen a világon. Teréz hihetetlenül óvakodott ezektől, és nagyon-nagyon azt mondta, hogy ha nincsen rendben az emberségünk, akkor hiába van a fejünk a felhők között. Tehát, hogy a keresztény ember nem az, aki elszakad a földtől. A keresztény ember nem az, akinek a feje az ilyen lelkiségi felhők között van, és már nem foglalkozik semmi mással. Nem ez a keresztény ember. És Teréz mindig nagyon nagy fenntartással kezelte ezeket. Ez egyébként mindjárt meg fogjuk látni, Avilai Teréznek az úgynevezett humanizmusa. Az a humanizmus, amely az embert nézi. És Teréz számára végtelenül fontos, hogy mindenek előtt földön a két lábon járó emberek tudjunk lenni. És ezek az emberek, akik a földön élnek, két lábbal a földön, nem a felhők között, ezek éljenek Istennel minél nagyobb egységben, és tegyék a dolgukat ezen a világon. Teréznek ez a kiteljesedés, az emberségünkben való kiteljesedés, nem az emberségünktől való elszakadás, valami képzelt, misztikus, ilyen spirituális vattacukor világban. Na erről beszél itt körülbelül, amikor azt mondja, hogy egy veszélytől szeretnélek megóvni benneteket, amelyben láttam, hogyan kerülnek imádkozó emberek. Ez az, hogy egyesek a sok aszkézistől, önmegtagadástól, imádságtól és virrasztástól, tehát ugye a sok vallásos cselekedettől, sőt ezek nélkül is elgyengülnek testileg. S ha valamilyen kellemes dologban van részük, felül kerekedik bennük a természet. Minthogy pedig belül valamilyen elégedettséget, kívül azonban levertséget és gyengességet éreznek, tehát ez igazából nem más, mint egy ilyen olyan állapot, hogy valaki sokat böjtölt, sokat virrasztott, ma alig tartja, alig meghal az éhségtől, meg a borzasztó álmos, de ezt ő úgy kezeli, mint egy ilyen spirituális tapasztalatot, és azt mondja, ezért ha elnyomja őket az álom, ami teljesen nyilvánvaló, amelyet ők szelleminek neveznek, engedik magukat elsüllyedni benne. És minél inkább hagyják magukat, annál inkább elsüllyednek, és annál inkább elgyengülnek testileg, és fejükbe veszik, hogy ez az elragadtatás. Na most látjuk, tehát Teréz ezt próbálja leírni, hogy valaki, amikor elszakad az emberségtől, elszakad ettől a világtól, és azt hiszi, hogy ő a nagy lelki ember, mert minden egyes ilyen álmosságra ő már azt hiszi, hogy elragadtatás, minden szóra a fejébe azt hiszi, hogy Istennek a szózata. Na Teréz erre azt mondja, hogy én azonban elhűlésnek nevezem ezt. Spanyol szójáték, mivel az elragadtatás spanyolul az arrobamiento, és itt hozza is az kiadásunk, az elhűlés pedig az abobamiento, van a két szónak köze egymáshoz. Spanyolban ez a bobo, ez annyit jelent, hogy ilyen hüle, ilyen lüke. És akkor Teréz azt mondja, hogy hát ennek semmi köze az elragadtatáshoz, ez egyszerűen elhűlés. Ez egy totális ilyen dolog, ami nem más, mint idejük elvesztegetése és egészségük tönkretétele. Egy bizonyos személynél ez 8 órán át tartott, mondja Teréz. Tehát, hogy ez látjuk, és itt is, hogy mennyire fontos neki az egészségünknek a védelme, hihetetlen fontos, És ami itt a legeslegszebb, tehát egyrészt az, hogy meg kell különböztetnünk az elragadtatást az elhűléstől, magyarul meg kell különböztetnünk azt, hogy ez a túlságos spiritualitás, ez a fellegekben való élés mennyire egyezik valóban az Istennel való kapcsolatunkkal, az emberségünkkel. És a két dolog sokszor nagyon távol lehet egymástól. Ami itt a csodálatos, hogy Teréz milyen megoldást javasol annak, aki ennyire a felhők között él, azt mondja, az illetőt evés, ivás és kevesebb aszkézis révén leszoktatták erről. Kezicsókolom. Na ez itten Teréznek a humanizmusa, ez az embersége, amikor rájött, hogy itt semmi lelki tapasztalatról nincsen szó, itt csak arról van szó, hogy szegényke nem eszik rendesen, nem iszik rendesen, nem alszik rendesen, és állandóan macerálja és kínozza magát mindenféle önmegtagadási gyakorlatokkal. Na Teréz erre azt mondta, ugye persze ezt egy felszínesen hívő, az ilyen embert szent javatná. Na ez az igazi. Ez az, aki már nem foglalkozik a földi mocskokkal. Ez az, aki már nem is eszik, nem eszik, nem csinál semmit. Ez az a valaki, aki már tényleg csak az Istennel foglalkozik állandóan. Rendben van, minden? Jól vagy, Méri? Ja, jó, oké. Tehát ez az a valaki, aki mindig a spiritualitással foglalkozik, és Terézhez, amikor ez oda kerül, akkor ő mindjárt gyanús szemmel tekint rá, és azt mondja, hogy itt lehet valami fajta fiziológiai problémáról van szó csupán. Az neki a baja, hogy nem eszik, nem iszik, meg nem alszik. Hát ez csodálatos. Látjuk a Villai Terézt? Egy misztikus, aki nem avatja szenté ezeket a túl spirituális, nem evő, nem ivó, nem a földön élő emberkéket, hanem azt mondja, hogy az arról van szó, hogy aki eszik rendesen, iszik rendesen, asszik rendesen, aki vigyáz saját magára, na azt tud haladni az Istennel való kapcsolat normális útján, azt tudja tenni a dolgát. Fantasztikus ez a humanizmus Teréznél. Tehát, hogy ez egy nagyon álmisztika, egy ilyen paramisztika, egy tényleg a valódi misztikától fényévekre távol lévő dolog, mikor valakit azért avatunk szenté, mert ő nem evett, nem ivott, meg mindig böjtött, mindig virrasztott, meg mindig ilyeneket csinált. Teréz azt mondja, hogy ez nem, meg kell tanulnunk mindenek előtt egészséges emberek lenni. Teréznél nagyon fontos, hogy a fiziológiai szükségleteink rendben vannak-e. Ő neki nagyon-nagyon fontos volt, hogy a nővérei ott a kolostorban esznek-e rendesen, isznak-e rendesen, alszanak-e rendesen. Nagyon fontos volt neki. Mert azt mondja, hogy amíg ezek a fiziológiai szükségleteink nincsenek rendben, addig nem tudunk rendesen az Isten útján haladni előre. És hogyha nincsenek rendben, tehát az evés, ivás, alvás, stb., és állandóan önkínzásban élünk, ilyen önmacerálásban, ilyen önbüntetésben, amit ugye egyesek aszkézisnek hívnak, akkor nem csoda, hogy valaki állandóan látomásozik, meg elragadtatik. Az a probléma, hogy nem evett rendesen, meg nem ivott rendesen, meg nem aludta ki magát. Ezért vannak ilyen pseudo-terézi történetek, tehát, hogy ezek ilyen nem biztos, hogy történeti jellegű események, csak ilyen a Terézhez köthető ilyen mondavilágnak a részei, de akkor is szerintem, bármennyire ezek nem történtettek meg talán konkrétan, akkor is nagyon jellemzik, hogy a Villai Teréz hogyan állt ezekhez az esetekhez. Például egyszer, amikor egy ilyenfajta látomásos nővérkét vittek oda hozzá, hú, Teréz, nézze meg, hogy látomásokat lát! Teréznek mi volt az első kérdése? Nem érdekel a látomás. Eszik rendesen? Iszik rendesen? Alszik rendesen a nővérke? Mert ha nem, akkor nem tárgyalunk. Akkor nem. Tessék megetetni, tessék neki inni adni, aludja ki magát, és hogyha még mindig látomásozik, akkor majd beszélünk róla. Akkor majd megnézzük, mert hát akkor lehet tényleg valami van, de addig, amíg ez nem iszik, nem eszik rendesen, amíg nem aludta ki magát, amíg állandóan kínozza magát mindenféle gyakorlatokkal, addig nincs miről beszélni. Ez Teréznek ez a bölcsessége. Aztán például nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa maga képes volt egy ilyen terézi történetet mesélni, amit bevallom őszintén, én is magam sem ismertem, de hát Ferenc pápának valahol van egy olyan forrása, ahol ő ezekhez hozzájut, én nagyon örültem neki, le is írtam. Amikor Ferenc pápa tavaly Assisiben járt, és Assisiben meglátogatta a Clarissa nővéreket. Ugye a Clarissa nővérek is szemlélődő nővérek, úgy, mint a Kármelita nővérek, és tartott nekik egy ilyen szokása szerint egy ilyen papír nélküli, ilyen spontán beszédet, és arról beszélt nekik pontosan erről a témáról, szemlélődő nővéreknek azt mondta, hogy a szemlélődésben nem elvont fogalmakról van szó, fellegekben járásról, hanem Jézus valóságáról, Jézus emberségéről van szó, és a mi valóságunkról, és a mi emberségünkről, nem elvont dolgokról. Ezért mondja Ferenc pápa a Clarissa nővéreknek, hogy nekik sem szabad úgymond túlságosan spirituálisnak lenni, idézőjelben. Azt mondta nekik, hogy ne legyetek ezek az elszállt, fellegekben élő személyek, hanem éljetek két lábbal a földön. És akkor itt idézi nekik Avilai Terézt, úgy, mint egyébként azt mondta, hogy idézem nektek a konkurenciátokat, Avilai Szent Terézt, így mondja, aranyos, nővérek is nevettek rajta, hogy állítólag Teréz elé, amikor egy ilyen nővérke járult, aki látomásozott, meg hallomásozott, akkor Teréz azonnal szólt a szakácsnak, azzal, hogy adjanak ennek a nővérnek bélszint enni. Na én ezt nem ismertem, ezt a történetet, de szerintem nagyon beleillik a terézi gondolkodásmódba, hogy tessék először megetetni, meg megitatni, meg igyon, és hogyha még utána látomásozik, akkor majd beszélünk róla, de addig nem. Látjuk? Pontosan ez a terézi humanizmus. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi szükségleteink, ezek a fiziológiai szükségleteink, hogy rendben vannak-e, milyen sokszor összetévesztjük a keresztény tökéletességet azzal, hogy az, aki már mindig böjtöl, az, aki mindig virraszt, az, aki már tönkreteszi a saját testét, tönkreteszi az egészségét, Krisztus Jézus iránt való szeretetből. Nem, ez ennek semmi köze a csúcshoz, ennek semmi köze a tökéletességhez, már itt előkerül a téma, de egyébként a hetedik lakásban lesz még nyilvánvalóbb, hogy a keresztény tökéletesség, az életszentség az az, amikor ez az ember, akiről szó van, a keresztény ember rendesen eszik, rendesen iszik, rendesen alszik, szán időt egészségesen önmagára, odafigyel az étkezésre, odafigyel a fiziológiai szükségleteire, mert tudja, hogy neki dolga van ebben a világban. És akkor tudja az Istentől kapott küldetését teljesíteni, ha vigyáz magára, és figyel ezekre az emberi szükségletekre. És ez az igazi szent. Ez jár a tökéletesség útján. Aki vigyáz magára egészségesen, aki odafigyel a saját emberi szükségleteire, hogy a testem azt kiáltja, hogy aludnom kell, mert nagyon fáradt vagyok. És akkor most jön a felszínes szent kép, amely azt mondja, hogy na de a szent ilyenkor is azt mondta a testének, hogy kus, már pedig nem alszunk, virrasztunk. A teste kiabál, hogy éhes vagyok. És amit mond a szent képről a szent, azt mondja neki, hogy nyista van, nem eszünk, semmit se, bőjt van. Jézus iránt való szeretetből, persze, mi másból. Ugye? És kiderül, hogy ennek teljesen ellentéte az igaz. Az ellentéte ennek, hogy amikor valaki tényleg vigyáz arra, hogy mennyit eszik, mennyit iszik, hogyan és mikor és mit, de kielégíti ezeket a fajta fiziológiai szükségleteit, vigyáz magára, valóban emberré válik, nem tagadja meg a saját testének ezeket a jelzéseit. Látjuk, hogy Teréz nem csodabogárra akar bennünket tenni és nevelni megint csak, hanem normális embereket akar belőlünk faragni. Látjuk? Ezért óriási ez a nő, amiket itten mond. Mert ezért való ő mindenkinek. Nem csodabogarak kell, hogy legyünk. Nem ilyen önmaceráló, nemevő, nemivó, látomásozó, fellegekben élő világtól elvont csodabogarak kell, hogy legyünk. A világnak ezekből elegük van. És hány keresztény sugároz egy ilyen fajta képet a kereszténységről? A keresztény az, aki már nem is él ebbe a világba, aki már nem foglalkozik semmivel. Nem igaz. Nem igaz. A keresztény pontosan az, aki benne él két lábbal ebben a világban, de nem egyedül él, hanem Krisztussal él. Ez a keresztény. És közben vigyáz magára, közben megteszi azt, amit kell tennie az embersége, a saját emberségéért. Nem csodabogarakat akar belőlünk nevelni, Teréz, hanem normális, egészséges, kiteljesedett, elégedett embereket akar belőlünk nevelni. Ezért egyháztanító ő. Emiatt a humanizmusa miatt is. Na és akkor még mond egy ilyet, hogy ha valakivel ilyesmi történne, hogy nagyon-nagyon-nagyon beleragad ebbe a nagy-nagy spiritualitásba, akkor mit csináljon? Forduljon kifelé, amennyire lehetséges. Tehát csináljon más dolgokat. A főnöknő figyeljen rá, hogy ne töltsenek annyi órát az imádságban. De Milány Teréz azt mondja, hogy a főnöknő mondja meg annak a nővéreknek, hogy ne imádkozzon annyit. Mondja ezt az imádság mesternője. Hogy ne imádkozz. Azt mondja. Mert miért? Mert neki előbbre van az, hogy fejlődjünk az emberségünkben. Ha valakit az imádkozás, mint olyan, csak a fellegekbe repít el, és nem erősíti meg a való világban, akkor azt az imádságot föl kell függeszteni egy időre. Akkor nem kell elveszni a szellemi világban, hanem vissza kell térni az anyagvilághoz, vissza kell térni a testem szükségleteihez, vissza kell térni önmagamhoz, hogy el ne veszek ebben az egészben. Tehát a főnöknő figyeljen, hogy ne töltsenek annyi órát az imádságban, és hogy jól aludjanak és egyenek. Ezek a nővérkék, vagy ezek a személyek, akivel ilyesmi történne. Fontos, hogy mennyit alszunk, fontos, hogy hogyan eszünk, ezek az emberi dolgok Teréznél alapvetőek. És aztán az utolsó pontban visszamegy ez a pont, még az előző témáinkra, amit az imádságban mondtunk, imádságról mondtunk, ugye emlékszünk arról, hogy a fejünkben létrejövő képek, a fantáziánk, az agyműködésünk, az nem egyezik meg a valósággal. Ugye mondtuk? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy amikor a fejünkben önkéntelenül feltörnek akármilyen hajmeresztő és bármilyen képek, szavak, fantázia, stb., Teréz megtanít bennünket, hogy ez csupán az agyunknak a normális működése. Nehogy ezt bűnként tudjuk be magunknak. Ezek a személyek viszont, akik ilyen fellegekben járnak, ők már is minden egyes feljövő fantáziaképről és a gondolatai között megjelenő szavaikról mindjárt azt hiszik, hogy ez a valóság, és ez isteni kinyilatkoztatás. Így írja Teréz. Lehetnek olyan gyenge fejű és rendezetlen képzelő erejű emberek is, hogy mindarról, amit gondolnak, azt hiszik, hogy látják is. És ez nagyon veszélyes dolog, mondja ő. Megint ugyanez, tehát Teréz pedig nem volt agykutató, mert is nem volt a mély pszichológiának a tudósa, és mégis tökéletesen erről van szó, amit ő leír, hogy ami a fejünkben, az agyunkban, a fantáziánkban megjelenik, mint kép, az ott van bent. Azok önkéntelenül jövő képek. Hogyha ezt azonosítjuk a valósággal, ha ezt azonosítjuk Isten szavával, ha ezt bűnnek tudjuk be magunknak, akkor nagyon nagy baj van. Meg kell tanulnunk ugye a gondolatainkat elengedni, és nem foglalkozni velük, nem harcolni ellenük, csupán betudni emberi nyomorúságunknak az, hogy vannak hajmeresztő gondolataim, és azok csak gondolatok. Vannak hajmeresztő képek a fejembe. Na és? Nem én akartam, jöttek, kész. Nem harcolok ellenük, majd így ugye el fognak szépen iszkolni, amint végre abba hagyom a harcot ellenük. Tehát, hogy ez egy egészen és teljesen normális dolog. Na kérem szépen, hölgyeim és uraim, hát akkor ez volt a negyedik lakás. Ezt akkor itt lezárjuk. És akkor szerintem már is lépjünk bele az ötödik lakásba. Ez egy akkora dolog, hogy ma a tollamat három alkalom óta nem használtam. Most használom, amennyiben fog. Hát nem. Jó, így lottózzak. Na, jó, ez fog. Ötödik lakás. Kérem szépen. Na, ez már nagyon jó lesz, erre inni kell.
Végre már az ötödik.
Na már mindjárt hetedik? Már mindjárt. Még két év és a hetedik. Szóval, ötödik lakás. Na ennek most már nagyjából tudunk egy közös témát adni. A negyedik lakásban kicsit el voltunk veszve. A negyedik lakásban sok témánk volt. Ugye éreztétek mindnyájan, hogy nem az, hogy kapkodunk, de egy kis téma, de hát így vezettem be, hogy nem kell ettől megijedni. A negyedik lakás az ilyen, fontos dolgok vannak benne, de nem mindig tudjuk egyetlen gondolat köré fölfűzni a negyedik lakás mondandóját. Az ötödikét viszont már annál inkább. És hogyan próbáltam én, de ez egy próbálkozás a részemről csupán, hogyan próbáltam összefoglalni az ötödik lakásnak a témáját, amit Teréz végig fog járni. Ebben is lesznek különböző témák, itt is fog Teréz beszélni sok mindenről, de ha föl lehet fűzni ezt egy közös szárra, akkor én a következő címet adnám az ötödik lakásnak, a kölcsönös egymáshoz tartozás lakása. Ezt felírjuk. A kölcsönös. Hú, látszik minden.
Nem
látszik. Akkor zöld. Aha, a kölcsönös egymáshoz tartozás lakása. Kölcsönös egymáshoz tartozás, nem szép?
De.
Jaj, de szép, ugye? Na, akkor nézzük meg ezt, mert hát ez lesz, erre törekszünk, és itt minden szó fontos, ugye az egymáshoz tartozás, ez nyilván az Istennel, tehát a Jézussal való kapcsolatunkban, ugye a negyedik lakásban elkezdtük megérteni, hogy ő is küzd a kapcsolatért, sőt, ő az a valaki igazából, aki leginkább küzd a velem való kapcsolatért, és mindent megtesz a velem való kapcsolatért. És itt már a lélek számára ez egy sokkal jobban fogható, érthető, tapasztalható dolog, hogy egymáshoz tartozunk. Jézussal megéljük ezt az egymáshoz tartozást, összetartozunk. És ezt ki lehetne fejezni vallásosabb szavakkal is, de én mégis inkább ilyen egyszerűbb szavakhoz folyamodok, hogy akár emberi tapasztalataink alapján értsük meg azt, hogy mit jelent, ugye, amikor valakivel úgy érezzük ezt az odatartozást, hogy én hozzá tartozom. És ugye már is bejön az, hogy az odatartozás nem mindig érezzük gyönyörűséges, szép emóciókkal, de ott van, és amit ki akarok emelni, ez a belső tudás, ez a belső bizonyosság, hogy én őhozzá tartozom, és együvé tartozunk, egymáshoz tartozunk. Szeretem ezt a kifejezést, mert talán valamelyes leírja, hogy a Jézussal való kapcsolatunk itt már belép ebbe a fajta egymásnak adottságba, és nagyon fontos itt a kulcsszó, hogy kölcsönös. Ugye a kölcsönösséget már pedzegettük a negyedik lakásban is, hogy nem csak én vagyok az, aki teszek, hanem ő is tesz. És itt már ez a kölcsönösség egyre inkább fogható és érthető lesz. Nem csak arról van szó, hogy én szeretem őt, hanem tudom, hogy ő is szeret engem. Szeretjük egymást kölcsönösen. Egymáshoz tartozunk kölcsönösen. Egymás vágyait hallgatjuk meg kölcsönösen, egymásra hangolódunk kölcsönösen. És itt ugye megint múlik, hál' Istennek, az a fajta Isten képi torzulás, amely az Istennel való kapcsolatot kizárólag alá-fölé rendeltségi viszonyokban tudja jellemezni. Hogy ő van felül, mi vagyunk alul, ő a nagy, mi a kicsinyek vagyunk. És itt már ez múlik, mert persze, hogy arról van szó, hogy ő mindig nagyobb lesz nálunk. Persze, hogy ez igaz. Hogy mi végesek vagyunk, ő végtelen. Mi halandóak vagyunk, jó itt a földön, ő meg halhatatlan, jó, mondjuk mi is azok leszünk majd, vagy azok is vagyunk. De mikor? Hát majd oda állt egyszer valamikor. De értjük, tehát, hogy ő nagy, és ő mindenható, mi nem vagyunk mindenhatók. Ő mindentudó, mi nem vagyunk mindentudók. Ő mindenhol jelen van, és mindenkit ismer, mi meg végesek vagyunk a képességeinkben. Ő a végtelen szeretet, mi meg hát tanulgatunk szeretni. Tehát persze, hogy ott van mindig ez a különbség. Ott van az, hogy ő transzcendens, ő nagyobb, ő végtelenebb nálunk. Ez igaz, csak mi jön itt be üzenetként, És egyébként ez az üzenet szerintem, amely Jézusnak a megtestesülésével érkezik hozzánk, tehát ez a végtelen Isten, aki nagyobb nálunk, aki mindentudó, aki nem olyan, mint mi, emberré lesz, egy közülünk, olyanná válik, mint mi, mit közvetít ezzel, és ez lesz ötödik lakásnak is valahol az a kölcsönösségi üzenete, hogy bár az igaz, hogy én vagyok a Teremtő, én vagyok az Úr, én vagyok a végtelen, a mindentudó, a mindenható, de amikor megtestesülök, akkor ezzel azt mondom neked, hogy ez nehogy már közénk álljon. Na ez lesz. Hogy az, hogy ő más, mint mi, az, hogy ő nagyobb, mint mi, és végtelenebb, mint mi, a megtestesülés által azt közvetíti nekünk, hogy rendben van, ez így van, de ez nehogy akadály legyen közöttünk. Nehogy közénk álljon az a tény, hogy én ilyen vagyok, te meg olyan. Ez pontosan ennyiről szól. Például tegyük fel, valami borzasztóan csöpögős, romantikus történet idézzünk fel, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag, nagy arisztokrata, vagy nem tudom, valamilyen családból jövő király, sarj, vagy herceg beleszerelmesedik a kicsi, szerencsétlen, szegény rabszolgalányba. No. És akkor azt mondják, hogy jó van, te olyan szegény sorból jössz, meg olyan kis szerencsétlenke vagy, én meg hát ugye a herceg vagyok, meg a király, de szeretjük egymást, és ez nem állhat közénk. Ne álljon már közénk az, hogy az én apám a király, te meg neked a te apád a dem király, ne álljon már ez közénk. Mi attól még szerethetjük egymást. Most ez egy nagyon banális kis csöpögős példa, de lehet, hogy valamelyes leírja, hogy Isten és közöttünk mi megy. Hogy ő tényleg nagyobb nálunk, és mindenható, és stb. De a megtestesülés által, Jézus megtestesülése által azt közvetíti, hogy rendben van, de ez ne álljon közénk. Ne, ez nem, ez ilyenek vagyunk, ez a valóság. Te ilyen vagy, én olyan, de ez ne álljon közénk. És ezért tanuljuk ezt a kölcsönösséget, hogy nem alá-fölé rendelt viszonyba élünk az Istennel. Bármennyire is ő a király, meg ő a nagyobb, mi meg a szolgák vagyunk, hogy ő az atya, mi meg a gyermekei, és ezek közvetíthetnek néha-néha ilyen alá-fölé rendelt viszonyt, de igazából minden a kölcsönösségről szól. Hogy bármennyire is különbözőek vagyunk, ez ne álljon már közénk. A szeretetünknek, az egymás iránt való szeretetünknek ne legyen már akadálya az, hogy különbözőek vagyunk. Na és ezért tanuljuk az Istennel való kölcsönös kapcsolatot. Hogy itt most már nem csak aláfölé rendeltségről van szó, nincs szó most már szolgai rettegő félelmekről, itt most már az Isten képünk, ugye oldódik, az Isten képünk tisztul, kezdjük látni, hogy ő a feltételek nélküli szeretet, és őtőle nem kell félni, őtőle nem kell szorongani. Ő nem az, aki ilyen könyvelőként állandóan jegyzi a bűneimet, ő nem az, aki térfigyelő kameraként mindig nézi, hogy milyen rosszat csinálok éppen, ő nem a büntetőbíró, ő az én szerető. Hagyj mondjak még egy szót, de spirituális teológia tantárban egy nagyon kedves római professzorom használta ezt a szót, hogy ő a partner. Jézus a nagybetűs partner. Jó, tudom, ez a partner szó ugye manapság olyan fajta ilyen negatív konnotációt kap, hogy a partner az, aki nem a házastársadban partner. Jó, most mindegy. Most nem erről beszélek, hanem hogy ez a kölcsönösség, ez a partnerség. Mondhatnám azt is, hogy a társ. Tehát olyan szavakat találunk, amiben ez az aláfölé rendeltség oldódik, és megszületik a kölcsönösség, hogy Istennel egymás szemébe nézünk. Egy szinten vagyunk. Jézus a megtestesülésben egy szintre jött velünk. Attól még ő Isten maradt, és attól még mi emberek maradtunk, de hogy egy szintre jött velünk, ezzel azt mondta, hogy nehogy közénk álljon az, hogy te ilyen vagy, én meg olyan. A szeretetben ez már nem számít. A szeretetben a két személy számít, akik szeretik egymást, bármennyire különbözőek is. De ez már testvérek a misztikának a teljes sűrűje. Tehát itt már benne vagyunk. Na de, ugye tanuljuk, továbbra is mondjuk, hogy ez nem tőlünk távol álló dolog, hanem ez bárki számára megtanulható, ez bárki számára elérhető és elsajátítható. Igazából erről szól a kereszténység. Na, lépjünk is bele. Az első fejezet első pontjában Teréz mindjárt sóhajtozással kezdi, hogy szokta. Megint azzal kezdi, hogy jaj, bajra. Na nézzük, mivel kezded most Terézként, miről panaszkodol. Ó, nővérek, hogyan tudnám leírni nektek azt a gazdagságot, kincseket és örömöket, amelyek az ötödik lakásban vannak? Megint ezzel a nagy kérdéssel kezdi, ami már eddig is mondod, hogy én nem tudok én erről írni. Hogy ez már jó, ez már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon misztikus, és nem tudok én erről írni. Aztán persze ír róla rengeteget, és nagyon jól, hál' Istennek. De mindig így kéreti magára, hogy nem tudok én erről írni. De azért a kéretés mögött, van-e mögött egy másik dolog is, hogy, és ez nagyon jellemző a misztikus írókra. Tehát azokra az írókra, akik nagyon intenzíven megtapasztalták az Istennel való kapcsolatot, és próbálják ezt átönteni szavakba. Ugye ezt minnyáján tudjuk, hogy ez egy hihetetlenül nehéz dolog, hogy a szeretetről szóló tapasztalatunkat valamilyen módon átközvetítsük másnak. Nagyon sokan megélhetjük azt, hogy van bennünk is, de egészen normális emberi szinten is egy ilyen közölhetetlensége néha, például az örömünknek. Egy ilyen közölhetetlensége annak, hogy mit jelent valakit szeretni, vagy milyen érzés az, amikor engem valaki szeret. És annyira érdekes, hogy nem tudjuk ezt olyan könnyen elmondani a másiknak, hogy milyen ez a tapasztalat, milyen ez az érzés. És ugye itt vannak ilyen kiváltságos emberek, akik ezt le tudják írni egy versben, meg tudják fogalmazni egy zenében, le tudják festeni, le tudják rajzolni, vagy tudnak róla írni ilyen műveket, mint Avilai Teréz, de ez egy külön kegyelem, ez egy külön képesség, és ezért szeretjük a művészeket például, mert na abban, ahogy őnek is sikerült leírnia, lerajzolnia, megkomponálnia, valahogy megfogjuk mi is azt a tapasztalatot, amit nekünk nem sikerül kimondani. Hogy mit jelent ez a bensőségesség. A misztikus szentnek, aki nagyon intenzíven élte meg az Isten kapcsolatát, átélik ezt a kimondhatatlanságot. Keresztes Szent János is rengetegszer beszél erről, hogy erről már nem lehet beszélni, nem tudom kimondani, dadogok, dadogok, dadogok az Istenről. Mert ott van az a tapasztalat. A napnál világosabban látom és értem, hogy mit jelent az, hogy ő van nekem, és hogy ő szeret engem, és hogy én viszont szerethetem őt, de ezt a tapasztalatot, ezt az érzést valahogy kifejezni, elmondani, leírni, lerajzolni, ez nagyon sokszor iszonyúan nehéz. Átéljük a tapasztalatunk kimondhatatlanságának a nehézségét. Nem azért, mert nem értjük, hogy mi történik velünk, értjük, csak nem tudjuk, vagy nagyon nehéz nekünk kifejezni. És ez a kifejezhetetlenség egyébként minden valódi szeretett kapcsolatot jellemez. Benne van egy szeretett kapcsolatban a kifejezhetetlenség. Hogy nem tudom végső soron gondolatjelekkel, matematikai levezetéssel leírni, hogy mit jelent az, hogy valaki engem szeret. Hogy én szeretek valakit. Van ebben egy titok, amit nem lehet megfogni. Igen, és lehet egyeseknek sikerül. Egyes művészeknek lehet ez sikerül, és abban mi is olyan örömmel belehallgatunk, és beleolvasunk, és megnézzük, hogy aha, ez az én tapasztalatomat is le tudta festeni, vagy le tudta írni, vagy tudott róla zenét írni, vagy bármi. De minden valódi szeretett kapcsolatban van egy ilyen kifejezhetetlenség. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a misztikus egy akkora valaki megint csak, hogy ő már olyan dolgokat lát, hogy nem tud róla beszélni. De nem csak erről van szó. Ez a mi életünkben is így van. A szeretett kapcsolatainkban vannak ilyen titkok. Vannak ilyen kifejezhetetlenségek, hogy miért pont őt szeretem például. Miért pont ő az a valaki, akit szeretek. Hát ő se jobb a Deák névásznánál, de mégis. Mégis van egy elmondhatatlanság ebben, hogy mégis ő hozzá tartozom, mégis őt szeretem. Nem tudom kimondani, hogy miért és hogyan. Van ebben egy titok. Engem megkérdeznek, hogy miért lettem kármelita. Nem tudom elmondani. Van ebben egy titok, hogy valamiért azt érzem, hogy ez az enyém. De nem tudom ezt pif, 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 pif gondolatjelekkel így leírni. De ez minden ilyen életdöntésünkben, szeretett kapcsolatunkban, ez valahol ott benne van, ez a kifejezhetetlenség. Nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent ez, de nem tudjuk elmondani. A misztérium, testvérek, abszolút normális része az életünknek. Hogy vannak ezek a közölhetetlen misztériumok, titkok az életünkben, amiket bármennyire szeretnénk, nem tudunk elmondani, nagyon jól érezzük ott belül, de nem tudjuk őket közölni. Egy misztikus az a valaki, ezek a Avilai Teréz típusú misztikusok, akik megkapták a kegyelmet arra, hogy tudjanak erről beszélni. Hogy legalábbis megközelítsék ezt a tapasztalatot valamilyen módon. De természetesen ők sem tudják ezeket a tapasztalatokat 100%-os pontossággal leírni. Ők is dadognak. Ők is azt mondják, hogy hát kell találnom valami szimbólumot, hogy hogyan beszéljek az elmondhatatlan tapasztalatomról. Nagyon érdekes, hogy a misztikusok szinte mindig a Szentírás szimbólumaiban találják meg a legmegfelelőbb eszközöket ahhoz, hogy a benső tapasztalatukról beszéljenek. Szinte mindig. Tehát azt mondja Avilai Teréz is, hogy kutattam, kerestem, hogy mihez hasonlítanám az Istennel való kapcsolatot, és végül ő is holjukat ki, és ez ötödik lakásban majd lesz, az énekek énekénél. A Szentírásnak ezen csodálatos könyvénél lyukat ki, hogy na aha, ebben van egy olyan képrendszer. Ebben van egy ilyen nyelvi szimbólumrendszer. Ebben van egy olyan kifejezésmód, amely nagyjából olyan sikét volt, nagyjából leírja, hogy Isten és az ember között mi zajlik. Keresztes Szent János Dettó, ugyanez, azt mondja, hogy itt találom meg, ebben a szimbólumban. Persze sok más biblikus szimbólum is segíthet kifejezni az Istennel való kapcsolatot. Szóval érezzük, amikor egy misztikus felsóhajt, hogy nem tudok én erről beszélni, akkor igazából az van sokszor mögötte, hogy ezt a szeretett tapasztalatot nem tudom leírni és elmondani, és sőt, amikor ugye ez még egy olyan ilyen kis szégyenlőség is lehet benne, hogy én most országvilág elé tárjam az én belsőséges szeretett kapcsolatom titkát. Beszéljek róla másoknak, amikor még magamnak se tudok róla beszélni, hát milyen dolog már ez. És egy Avilai Teréz azért kapott rendkívüli kegyelmeket, hogy tényleg országvilágnak, amíg ez a világ létezik, tudjon beszélni arról, hogy mit jelent az Istennel kapcsolatban lenni. És akkor így írja tovább, azt mondja, hogy nagyon kevesen vannak, akik nem lépnek be ebbe a lakásba. Jaj, de jó! Azt mondja, hogy kevesen vannak, akik nem lépnek be. Tehát ezek szerint sokan belépnek. Hát ez már is valami bíztatás. És azt mondja, noha mindnyájan, akik a Kármelnek ezt a szent öltözetét viseljük, meghívást kaptunk az imádságra és a szemlődésre, jó, de hogy ide elérjünk, ahhoz nagyon-nagyon sok kell, mégis azt mondja, és sem a kicsiben, sem a nagyban nem szabad hanyagnak lennünk. Mit mond itt? Jön megint a biztatás, hogy se kevesen vannak, akik nem lépnek be ebbe a lakásba. Jön az inspiráció, azaz, de jó, hogy a harmadik lakásba nem ragadtunk bele. De jó, olyan érdikben nem ijedtünk meg Isten cselekvésétől, hanem megnyíltunk a romantikus kapcsolatra vele, és akkor már is itt vagyunk az ötödik lakásban. És az előbbire, amit mondtam, hogy ugye, akik a kármelitákhoz tartoznak, azok meghívást kaptak imádságra, szemlélődésre, jól van, de már is mondja, hogy nem elég a kármelita hivatás, nem elég az, hogy valaki ez a családhoz tartozni akar, ugye, tehát itt ugye ez életformától független, hanem az kell, hogy sem kicsiben, sem nagyban ne legyünk hanyagok. Tehát megint ugyanazt mondja, hogy ami a mi részünk, amit nekünk meg kell tenni, azt megint csak tegyük meg. Tehát ez megint egy kicsit ilyen általános bevezetés, hogyha be akarunk térni az ötödik lakásba, sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy meg kell tenni, ami is rajtunk múlik, megint csak, ami rajtunk múlik. És Teréz akkor már is beszél arról, hogy mit tudunk mi tenni megint azért, ami rajtunk múlik, mi az, amit mi tenni tudunk, és itt fog következni, amit most csak így elkezdünk, de majd következő alkalommal folytatjuk, egy nagyon-nagyon fontos témája az ötödik lakásnak. Így írja Teréz. De nézzétek, ehhez, amiről beszélünk, Isten nem akarja, hogy bármit is megtartsatok, sem keveset, sem sokat. Mindent önmagának akar, és azt szerint kaptok nagyobb vagy kisebb kegyelmeket, hogy ti mennyit adtatok. Hűha! Itt már azt mondhatjuk, hogy Teréz, itt baj van, tehát Renátor, hogyha ma haragudna rád, hogy ilyeneket mondasz, hogy azt szerint kaptok kisebb vagy nagyobb kegyelmeket, hogy ti mennyit adtatok? Hát most Isten megint az automata? Isten megint az, hogy neki mennyit befizetek, majd ő annyit fog nekem visszatéríteni? Teréz itt nem erről beszél. Bár ezek a szavak első olvasatra megtévesztőek lehetnek, de nem erről van szó. Hanem ahhoz, hogy ezt megértsük, el kell olvasnunk a mondat elejét. Mindent önmagának akar. Hogy lehet ezt összefoglalni? Mi ez, amiről szó van? Ez nem más, mint az önátadás. Ez egy gyönyörű lelkiségi fogalom, de föl is írjuk, hogy ha lenne mivel, még egyszer, önátadás. 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 Ez megint egy dimenziója az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozásnak, ez a fajta önátadás. És amikor az önátadásról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan adtuk át magunkat Istennek életünk minden egyes szektorával. Életünk minden egyes részével, hogyan adtam át magam neki, de ez még megint nehezen megfogható. Mit nem magamat átadni Istennek? El kell mondani, hogy önátadó imát? És hogyha ezt elmondtam, akkor már átadtam magam neki? Nem. Mit jelent ez? Beviszek-e mindent az Istennel való kapcsolatomba? Na ez a kérdés. Beviszek-e mindent az Istennel való kapcsolatomba? Hogy átadom-e magam neki, amely ennek az egymáshoz tartozásnak logikus következménye, azt jelenti, nem hogy elmondok egy önátadó imát, vagy valami rituálét elvégzek, hanem megvizsgálom az életemben, hogy életem minden egyes szektorát legalább próbálkozás szinten beviszem-e az ővele való kapcsolatba, vagy vannak az életemben területek, amiket nem viszek be az ővele való kapcsolatba. És az önátadás annyit jelent, hogy cakkom pakli, mindent beviszek, de ebbe a mindenbe benne van persze a sötétségeim, a démonaim, a hétköznapjaim, az anyagi helyzetem, minden benne van, ami én vagyok, és ami engem körülvesz, ami az én életem. Beviszek-e mindent az ővele való kapcsolatba, vagy valamit kívül tartok rajta? És ugye itt kezdődne megint sajnos a harmadik lakásos vallásos hozzáállás, fölszíres vallásos hozzáállás, hogy jaj, az Isten a jó van vasárnap a templomban, meg azért imádkozok reggel este, na de azért, amikor pénzügyekről van szó. Azért az Isten abban ne szóljon már bele, nem tudja ő, hogy mi az. Ha majd azt én megoldom. Vagy amikor arról van szó, hogy bűneim vannak, gyenge vagyok, jaj, nem, hát én majd akkor adom át magam Istennek, ha azt a bűnömet már leküzdöttem. Ha abban már nem leszek gyenge, majd akkor, hát ő engem, hát a bűnömmel együtt, hogy tudnám magam átadni neki. Vagy, hogy vannak sötétségeim, démonaim, stb. Az önátadás annyit jelent, hogy unblock, ahogy vagyok. A bűneimmel, a sötétségeimmel, az anyagi javaimmal, a hétköznapjaimmal, a démonaimmal, az örömeimmel, a bánataimmal, a mindenemmel együtt megyek a vele való kapcsolatba. Azaz, mindezeket a dolgokat beviszem az ő vele való kapcsolatba. A hétköznapjaimnak a legprofánabb problémáit is az ő vele való kapcsolat szempontjából szemlélem. Az, aminek látszólag semmi köze nincs az Istenhez, azt is az ővele való kapcsolatban szemlélem, hogy mit lehet ezzel csinálni. Így nem választom szét megint profánt meg szakrálist. Mondván, hogy a sárga csekk az már semmi szakrális nincsen, azt nem az Isten szemszögéből nézem, azt majd valahogy kimatekozom magamnak. Pedig, hogyha például arra is úgy néznék, ha azt is bevinném az Istennel való kapcsolatba, lehet több jó gondolatom lenne, hogyan oldjak meg egy nehéz anyagi helyzetet. Vagy amikor munkahelyi problémák vannak, vagy bármilyen típusú probléma kör van, ne mondjam arra, hogy na itt ebbe az Istent kihagyom, most itt nem, most itt komoly dolgokról van szó, most nem vallásról van szó, most ezt hagyjuk ma a vallást, jó? Beszéljünk a, na, anyag, pénzről, stb. Ott kezdődik a lelki élet, amikor számomra már nincs profán és szakrális. Amikor a legprofánabb dolgaim, minden, bármi, pénzügyek, hétköznapi dolgok, mosás, vasalás, akármi, mindent az Istennel való kapcsolatban szemlélek. Hogy ezt is úgy nézem, hogy hát ezt ebbe se vagyok egyedül, Isten velem van, szeret engem, és akkor hát, ha egy olyan perspektívát nyerek, amellyel ezek a dolgok sokkal megoldhatóbbakká válnak. Tehát az ötödik lakásos ember már nem gondolkodik szakrálisba és profánba. Hogy hétköznapi dolgok, szürke dolgok és vallásos dolgok. Nem. Istennel való kapcsolatot élek. És ő vele szemlélem életemnek minden egyes szektorát. Mindent. Nem csak egyes szektorokat. Hanem az életem összes területét. És ez megint csak a szeretett kapcsolat logikus következménye. Hiszen az a kérdés, hogy teljesen szeretek-e valakit, vagy nem? Ha teljes mértékben akarom őt szeretni, akkor ebből egészen logikusan következik az, hogy az életemnek minden területét beviszem a vele való kapcsolatba. Látjuk, megint nem arról van szó, hogy a misztika az a hab a tortán. A misztika az egy kiválasztottaknak való, nem. Ez a kereszténység lényege. Szeretem-e valóban Krisztust, vagy nem? Mert ha szeretem, akkor az önátadás ebből logikusan következik. Akkor ebből logikusan következik az, hogy Jézus minden területét az életemnek veled akarom szemlélni. A legkudarcosabb, legsebzettebb, legprofánabbnak tűnő területeimet is veled akarom nézni. És veled akarom kezelni. Nincs már számomra szakrális és profán, vallásos és nem vallásos. A veled való kapcsolat van, és ebben nézem az életem, a kapcsolataim, a problémáim teljességét. Benned, veled. Ez jelenti az önátadás. Mindent beviszek a vele való kapcsolatba. Jó, hát akkor mára ennyit önátadás témát fogjuk folytatni jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmet!